Ő azért jött, hogy engem tanítson, és hogy nekem valami olyasmit adjon, ami ahhoz szükséges, hogy én az életemet tovább tudjam élni. Ez a szó összetétel, hogy anyai ösztön, ez egy létező fogalom. Ez mindenkiben benne van. Csak el kéne hinni, hogy nem a szomszéd tudja jobban, hogy mi lesz jó az én gyerekemnek. Lehet a könnyű utat választani, csak nem biztos, hogy hosszú távon megéri. És általában a nehezebb út vezet el ahhoz a célhoz, amit valójában szeretnénk. Az érzéseket nem lehet elnyomni és elfolytani. Ez vagy belül, vagy kívül rombol. És engem belülről rombolt, és akkor derült ki utána, hogy rákos vagyok.
A sikert, és ezáltal sajnos a minőséget is többnyire számokba mérjük, pláne napjainkban. Hányan követik? Milyen az elérése? Hány lájkot kapott? Mennyien kattintottak rá? Hányan nézték meg? Mennyi hallgatója volt? Mennyit adott el? Több mint 15 év online újságírás és szerkesztés után viszont én magam nem hiszek a számoknak, és nem hiszek a számokban. A történetekben hiszek, és az emberekben hiszek. Ebben a podcast sorozatban a vendégeim nem feltétlen ismert emberek, bár lehet, hogy lesz olyan is. Az viszont közös lesz bennük, hogy mindannyian olyan dolgot tettek le az asztalra, olyan történet van a hátuk mögött, amire azt mondom, ez igen. Én Zubor Rozi vagyok, író, újságíró, digitális tartalomgyártó, feleség, három gyermek anyukája, a Mesi Anyukám és a Micsoda Nők voltak podcastok alapító műsorvezetője, és a Micsoda Történetek könyvsorozat, így a Micsoda Anyák voltak és a hamarosan megjelenő Micsoda Szajhák voltak könyvtársszerzője. Ez pedig itt az első saját podcastom, az Ez Igen podcast. És hogy ki mondott ma nekem igent? A mai adás vendége Szántó Külicsné Rácz Mónika, tudatos szülők mentora, aki maga is anya, feleség, léleknevelés gyermekszakértő, baba suttogó és animentor. Szervusz, Mónika!
Szia!
Nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy, és én szeretem a hallgatóimat, követőimet beleavatni az ilyen kis kulisszatitkokba. Ráadásul hajlamos vagyok a keleténél még néha őszintébb is lenni, úgyhogy most is őszintén szeretném elmondani, hogy az, hogy ma te vagy a vendég, az egy elég hirtelen jött dolog, de hogy az történt, hogy nagyjából egy 2 héttel ezelőtt találkoztunk, ugye mi életünkben először a Babanetnek a szerzői bráncsán.
Igen, igen.
És hogy akkor volt egy ilyen bemutatkozó kör, igen, amit te kezdtél, és ott sírtunk, nevettünk. Engem nagyon meghatott a történeted, és így emlékszem, hogy így ültem, és így azt mondtam, hogy nekünk beszélgetnünk kell, mert hogy ugye nagyon kevés időnk is volt bemutatkozni, igen, és hogy nem tudtam mindent elmesélni, de hogy nagyon szeretnék még többet megtudni rólad. Én tudtam meg közben még többet így a weboldaladról, meg kicsit utána olvastam, de hogy az volt, hogy így, hogy ezt így szeretném másoknak is bemutatni így a te történetedet, meg amit te csinálsz, mert ez egy csodálatos dolog, és hogy így nagyon-nagyon tényleg így a lelkemig hatoltál, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy el is fogadtad a meghívást, és hogy igent mondtál erre a beszélgetésre.
Hát nagyon szépen köszönöm, és nekem is nagyon megtisztelő, hogy kíváncsi vagy a történetemre, meg így elmondhatom másoknak is, meghallhatják ők is, mert így nagyon szeretném, hogyha ez inspirálólag hatna a többi szülőre is.
Nem is tudom, hogy hol kezdjük. Nagyon-nagyon sok mindent felírtam veled kapcsolatban, amiről szeretnék beszélgetni. Talán ez a léleknevelés, a lélek fontossága a te életedben, meg ez a gyermekszakértőség, ennek az egésznek a miértjét, az, hogy honnan indult ez az egész. Szerintem talán kezdjük ezzel, mert ugye ez a gyermekkorodban indult.
Így
ez
van.
Az egész.
Igen, igen. Hát valóban messziről indult, és én is az őszinteség híve vagyok, és a tiszta kommunikációjé, úgyhogy én tényleg már gyerekkorom óta azt keresem, hogy hogyan lehetne úgy gyermekekkel foglalkozni, hogy az nekik is jó legyen. Mert hogy Én abban hiszek, hogy okkal születünk abba a családba, ahova születünk, és mindig szeretem megnyugtatni a szülőket, hogy ne aggódjanak, nem tudják elrontani, mert én egy olyan családban nőttem föl, ahol valójában nem azt a szeretetet kaptam, amire szerintem minden gyermeknek szüksége lenne, és emellett még elég sok bántást is kaptam, és emiatt azt gondoltam, zsigerileg azt éreztem, hogy ez így nem jó, így nem szabad gyermekekhez fordulni, és én szeretném azt, hogyha egy kisgyermekkel vagyok, akkor azt érezhesse, hogy mellettem biztonságban van, hogy én szeretem őt, és hogy ő jól érezze magát velem. És így jött egészen hamar a Vöröskeresztnél egy ilyen babysitter, csecsemőgondozó tanfolyam, aztán egyenes út vezetett a tanítóképző főiskoláig az óvodapedagógus szakhoz, közben babysitterkedtem folyamatosan, és 18 évesen a családban már az egyik unokatestvéremnek volt 4 gyermeke, már rájuk vigyáztam így akár napokig, vagy éjszakákat, és egyáltalán nem esett nehezemre, vagy nem éreztem ezt megterhelőnek. Nagyon-nagyon szerettem a gyerekek között lenni, nagyon szerettem a munkámat, és azt gondoltam, hogy ez nem is munka. Szóval az, hogy én egész nap gyerekekkel lehetek, velük foglalkozom, játszom, tanítom őket, látom, ahogy fejlődnek, és amilyen szeretetteli légkörben vagyunk, ez hihetetlenül feltöltött és inspirált engem, mégpedig arra, hogy keressem, kutassam azokat a módszereket, hogy mik vezetnek el oda, hogy egy gyermekből ki tudjuk hozni a legtöbbet, hogy ki tudjuk bontakoztatni azt, amiért ő valójában leszületett, ami benne van, mert hogy minden gyerekben láttam azt a kis csodát, azt a fantasztikus hozzájárulást, amit ő a világhoz hozzátesz. És nagyon szerettem volna már én is gyermeket. Aztán ez el is jött, de még nem kanyarodok ide, hanem az évek során több olyan alternatív pedagógiát megismertem, ami számomra érdekes volt, és a második diplomámnál, a közoktatás vezetői és szakvizsga diploma során az alternatív pedagógiákról írtam, kutattam, kerestem, mentem el több óvodába megnézni, hogy ott hogy működik, illetve hogy itt Magyarországon hogy lehet alkalmazni ezeket a módszereket, hogyan lehet megkönnyíteni a gyerekeknek az óvodából az iskolába való átmenetet. Ez foglalkoztatott még nagyon, mert már akkor is éreztem, hogy itt van valami olyan szakadék, ami nem igazán van lefedve, és ez nagyon sok problémának a meleg ágya, ami az iskolában derül ki. És hát az a helyzet, hogy nem találtam olyan megoldást, ami minden gyerek számára jó, és nem találtam olyan módszert, és nem találtam a helyemet se a rendszerben, mert sem az állami óvodánkban, sem a magánóvodákban nem volt egy olyan elfogadó vagy befogadó közeg, vagy inkább azt mondom, hogy nem volt egy olyan érett gondolkodású hozzáállás ahhoz, hogy változásra van szükség, de gyökeres változásra, és nem lehet azt mondani, hogy hát ezt így szoktuk, hát meg már én 30 éve óvonő vagyok, és akkor ezt mindig is így csináltuk, hát ezután is így fogjuk. Mert a világ óriásit változott, és ehhez alkalmazkodni kell, ha akarjuk, ha nem. Tehát dughatjuk homokba a fejünket, csak annak nem lesz semmi értelme. Hát több mint 10 munkahelyen dolgoztam, és tényleg mindenhol megpróbáltam beleadni apait, anyait abba, hogy valami olyan változást idézek elő, amivel előre lehet menni, és ami valóban a gyerekek érdekét szolgálja, de nem sikerült. Szóval folyamatosan kudarcokba fulladtam, odaalapítással is ott más oldalról, tehát a magánszféra, meg ezek a magánovodák azért nagyban más érdekeket képviselnek, mint a gyermek érdeke, tehát nem az mindenek felett, hanem
inkább a pénz.
A pénz, az anyagi érdekek, igen. Ezzel meg aztán végképp nem tudtam azonosulni, úgyhogy 3 évvel ezelőtt úgy gondoltam, hogy elhagyom a pályát, és egy szülő tanácsára, akivel éppen akkor beszélgettem a gyermekéről, és hálálkodva mondta, hogy hát ő nem érti, hogy én miért nem ezzel foglalkozom, és miért nem a szülőket segítem, mert annyira sokat tettem értük is. És akkor kezdtem el ezen gondolkodni, hogy ennek tényleg létjogosultsága van, hogy a szülő van a legtöbbet a gyerekével, és hogyha a szülő szemléletén tudnék változtatni az ügyben, hogy mi az, amit el kell fogadnia, és mi az, amit nem, hogyan tud kiállni a gyerekéért, hogyan tudja azt képviselni, ami neki jó, és hogyan tudja olyan szemmel nézni, hogy az valóban a gyermek érdekét szolgálja. És akkor így kezdtem el ezen az úton járni, és egyik reggel megszületett bennem a léleknevelés név, mert hogy szerintem mindannyian lelkek vagyunk, a gyermekek pedig 7 éves korukig minden bizonnyal csak is az érzelmi életükre támaszkodnak, és érzelmi szinten élnek, úgyhogy ezen keresztül lehet őket megközelíteni, és azt gondolom, hogyha érzelmi biztonságban vannak, és ezt a szeretetteljes, elfogadó közeget megteremtjük számukra, akkor a fejlődés a maga ütemében természetes módon végbe megy, nyilván a megfelelő körülmények között, tehát nem végletesen gondolkodom, hanem az arany középutat keresem, és olyan alapvető értékrend és alapelvek is megszülettek bennem. Ez szintén egyik reggel arra ébredtem, hogy tollat kell ragadnom, és egyszerűen csak leírtam, amik megalapozzák azt, hogy hogyan nevelhetünk úgy gyermeket, hogy közben mi magunk sem roppanunk bele, és az a gyerek sem sérül a legjobb szándékunk mellett.
Egyébként annyira durva, mert hogy sokat foglalkozom ezzel a témával, ugye én is más podcastokban is beszélek erről, cikkeket írok, és hogy nagyon sok szakértővel lyukadunk ki odáig, hogy így jó-jó beszéljük azt, hogy akkor hogy rontjuk el a gyerekeket, mert hogy általában ezt látjuk, hogy mit nem szabadna csinálnunk, de hogy valójában, amikor az első gyerekünk érkezik, vagy a második, nincs egy segítség mellettünk. Van orvosunk, hogy igen, aki segít a szülésben, meg szülésznő, meg védőnő, de hogy valójában nincs senki.
Igen.
És pláne úgy, hogy pont napokban hívta föl valaki erre a figyelme, ami így nem is jutott el eddig a tudatom, amikor valaki örökbe fogadni készül, akkor őt felmérik, őt felkészítik.
Igen. Igen.
A sima szülőket, most igen, hirtelen nem igen, jut erre jobb szó eszembe.
Igen.
Ővelük nem történik valójában igen, semmi a 9 hónap alatt, hanem hogy így, hogyha mi fogjuk magunkat, és önszántunkból képezzük, de hogy még akkor is, hát kismillió, podcast, igen, könyv, módszer, igen, mindenféle igen, van, ami alatt gyakorlatilag igen, 9 hónap alatt nekünk experté kellene képeznünk igen, magunkat.
És az meg megint nagyon jó kérdés ez esetben, hogy hogyan tudod kiválasztani azt az információt ebből a temérdek elérhető tudásból, ami valóban számodra önazonos, a gyereked számára használható, és nem visz félre, mert hogy tudjuk, hogy az interneten azért mindent, uh-huh, és annak az ellenkezőjét is megtaláljuk, alátámasztva nagyon hiteles bizonyítékokkal, de mégiscsak nem kéne kísérletezni a gyerekünkön, és nem, hogy az alatt a 9 hónap alatt nem történik semmiféle szülőedukáció a gyermeknevelés témában, hanem egész életünkben nem találkozunk ezzel, tehát az iskolában nem tanítják ezt, az önismeretet sem tanítják, ami egy olyan nagyon fontos dolog, és most legújabban ezt szoktam minden posztom végére kiírni, hogy ismerd meg gyermeked, és megismered önmagad. Hiszen a szülőség az egy folyamat, az nem akkor kezdődik, és akkor válsz szülővé, amikor megszületik a gyereked, hanem folyamatosan azáltal, ahogy őt megismered, mert minden gyerek más. Ez az első és legfontosabb alapelvem, hogy ezt kéne tudatosítani mindenkiben, hogy ne hasonlítgassa össze a gyerekét másokkal, se a testvérével, se a szomszédjával, se a rokonsággal, se saját magával, mert ez mindig félrevisz. Ő egy most született egy egyedi, megismételhetetlen, és abszolút önmagában tökéletes kis lény.
Aki ráadásul folyamatosan változik is, szóval,
pontosan,
hogy még
igen,
arra is reagálni kell,
igen,
ő is változik,
így van,
meg te is változol
igen,
közben, szóval,
igen,
hogy ez egy
igen,
tényleg élethosszig tartó folyamat.
Igen, és nonsens azt mondani, hogy na hát ez a módszer a legjobb. nincs ilyen. Én tényleg nagyon-nagyon egészen Rousseau-tól elkezdve végig kutattam azt, hogy van-e olyan módszer, és tényleg megtanultam, és nagyon tetszik Montessorinak is a módszere, és nagyon klassz dolgok vannak benne, de nem tudtam abba se beleállni. Egyébként az óvoda, amit létrehoztam, az egy Montessori magánóvoda volt. A Waldorf szemlélet is nagyon tetszik, a gyermekem Waldorfba jár, és rengeteg jó módszer van, de azt gondolom, hogy mindegyiket összegyúrva, a megfelelő helyzetben alkalmazva, úgy, hogy te pontosan jól tudod azt, mert minden szülő tudja, hogy a gyerekének mi a legjobb, mert mindannyiunkban benne van az intuíció, és mindannyian képesek vagyunk rá. Ez a szó összetétel, hogy anyai ösztön, ez egy létező fogalom. Ez mindenkiben benne van. Csak fel kéne ébreszteni, magunkba kéne hozzá nézni, el kéne hinni, hogy nem a szomszéd tudja jobban, hogy mi lesz jó az én gyerekemnek, azért, mert az ő gyerekével nem tudom, mi van. Vagy azért, mert én nem szerettem kiskoromban a paradicsomot, akkor nem adok a gyerekemnek sem, mert biztos ő se szereti. Uh-huh. Ez most nagyon...
Persze, értem. Azon gondolkozom közben, hogy egyébként, amikor olvastam rólad, hogy neked ez gyermekkorodban indult, hogy már akkor érezted, hogy a felnőttek nem eléggé őszinték, és igen, hazudnak, és hogy ezt máshogy is lehetne csinálni. Először azon gondolkodtam, hogy hát, hogy milyen furcsa, hogy egy gyerek ezen gondolkozik. És képzeld, utána eszembe jutott, hogy amikor én gyerek voltam, nekem volt egy piros kockás füzetem, és abba írtam, hogy majd, hogyha én egyszer anyuka leszek, akkor mit nem fogok csinálni, vagy mit fogok máshogy csinálni, vagy mit nem fogok mondani, amit mondjuk az anyukám mondott.
Igen.
Még amikor élt, elmondtam neki, hogy emlékszem ám, hogy azt mondtad nekem, hogy ha újra kezdhetnéd, nem biztos, hogy szülnél két gyereket. És a mai fejemmel, már értem, hogy az ő életszituációjában, az ő nehézségeivel, az ő traumáival, hogy ő miért mondta. De akkor a kicsi Rozi nem értette, csak hát, azt mondta, persze, hogy úristen, hát hogy mondhat igen, ilyet az anyukám?
És mit érez a kicsi Rozi ilyenkor? Hogy minek van ő a világon
így
akkor?
Van. Így van.
És ezt nem szabadna egyetlen gyereknek sem éreznie.
Így van.
És innen adódik minden olyan felnőttkori önbizalom hiányunk, frusztrációnk, pszichés nehézségek, traumatikus élmények, és látod, olyan mélyen el tudjuk nyomni magunkban ezeket, igen, az érzéseket, hogy amikor ilyenről hallunk, akkor első látszatra még el se akarjuk hinni, hogy jaj, hát egy gyerek nem gondolkodik ilyeneken, de nagyon is gondolkodik, és nagyon is érez, leginkább érez. Viszont, amit mi meg tudunk tenni, mert már kialakult a homloklebenyünk, jó esetben 23 éves korra mindenkinek, az, hogy mennyire használjuk, az egy másik kérdés, de a gyerekeknek még nem. És ez a funkció nekik még nincsen meg. Tehát ők az ösztöneik szerint működnek, tudattalanul, azok alapján, a minták alapján, amiket tőlünk kapnak. És ugye egészen odáig, amíg mi nem tudatosítjuk azt, hogy milyen helyzetben, hogyan érezzük magunkat, hogyan döntünk, mit mondunk, mit csinálunk, tehát az érzelmi intelligencia, addig mi is ösztönösen működünk, és az ösztöneink vezetnek minket, nem tudjuk tudatosítani. Akkor mondunk olyasmit, amit ha így kívülről hallanánk, akkor rácsodálkoznánk, hogy hát ezt én mondtam. Hát egész életemben azt mondtam, hogy én ilyet nem mondanék a gyerekemnek. És nekem is megvolt ez a pont, amikor erre ráeszméltem, hogy ott fetrengett, sírt, hisztériázott a gyerekem, és így hát elhagyta a számat az a mondat, hogy ne bőgél már ezért. És akkor így meghallottam, tudod, amikor ez így, ó, ez kihallatszott? Ezt én mondtam? És így tényleg rá tudsz nézni magadról kívülről, és akkor így rájöttem, hogy Úristen, tehát egész életemben azért küzdök, hogy másképp csináljam, mint ahogy velem csinálták. És mondok egy ilyet. Miközben azon dolgozom, hogy én is elsirathassam azokat a fájdalmakat, és ránézhessek, és rájöhessek, hogy nem kell tovább vinnem, és erre rátezem a gyerekemre, és Úristen, oda mentem hozzá, megöleltem sírva, hogy tudod, mit sírjunk együtt, lehet sírni, és hogy ez jót tesz, és utána majd megnyugszunk, és most kísérjük magunkat, és akkor elsirattam ezt, és azóta Azóta sikerül az, hogy nem mondom, de ezt tudatosítanom kellett, tehát arra a tudatos szintre kellett felhozni. És ugye ide csak az önismeret útján tudunk eljutni, hogyha már vagyunk annyira érettek, hogy ránézzünk ezekre a helyzetekre, hogy ne adjuk tovább, hogy törjük meg ezeket a generációs mintákat, amiket úgy adunk tovább, hogy észre se vesszük.
Igen. Hát ez a tudatosság, az önismeret, meg egyébként, hogyha így a te példádra is gondolok, akkor azon gondolkoztam, hogy így a reziliencia, az, hogy te egy olyan gyerekkorból, meg olyan életeseményekkel, amik veled történtek, majd erről fogsz mesélni, hogy végül itt lyukadtál ki, és hogy nem ebben őrlöttél, és vitted tovább, hanem azt mondtad, hogy oké, hogy velem ez történt, és hogy egyszerűbb lenne nyalogatni a sebeimet, hogy jó, én azért vagyok ilyen, mert velem ez történt, mert sok mindenki ezt csinálja.
Igen.
És hogy te azt akkor is beleálltál, és azt mondtad, hogy oké, hogy én nekem ez a mintám, meg én ezt láttam, és én ezt kaptam, de beleállok, és még hogyha sokkal nehezebb is lesz, csinálom máshogy.
Igen. Igen, és ez tényleg így van, hogy lehet a könnyű utat választani, csak nem biztos, hogy hosszú távon megéri. És általában a nehezebb út vezet el ahhoz a célhoz, amit valójában szeretnénk. És hogyha nem alkuszunk meg, és nem nyugszunk bele, vagy tényleg nem ragadunk bele ebbe az állapotba, hogy jó, hát akkor én ezért vagyok ilyen, és akkor pont. És nem tudok mit csinálni, és sajnálom magam, és egy áldozati szerepben élem le az életem, vagy vetek véget az életemnek, mert ugye azért sajnos Magyarország ebben is élen jár, hanem azt mondom, hogy oké, ezt kell tennem, tehát egyszerűen, amikor azt mondod, hogy ez a helyes, tudom, hogy ez a nehéz, és nem tudom még, hogy hogy lesz a következő lépés, csak egyetlen egyet, de haladok, elindulok. Ez nagyon sokszor segített. Nem tudom, hogy olvastad, de az elfújta a szelet, abban Scarlett O'Hara mondja mindig azt, hogy erre most nem gondolok, majd holnap. Mindig csak azt a napot akarta túlélni, és csak azért tenni. És ez az én életemben rengetegszer segített. Ugye kisfiam élete, ami 9,5 hónapig tartott csupán, ott minden nap jött valami olyan nehézség, amit meg kellett oldani, és hogyha én azon gondolkodtam volna, hogy hát akkor hogy fogunk ezt vagy azt vagy amazt csinálni, akkor biztos, hogy még ennyit sem élt volna. És ez a gondolat, hogy oké, most erre koncentrálok, tehát ez a jelenben lenni tényleg a jó meg a rossz értelmébe is, hogy kizárni minden mást, és arra fókuszálni, azt a helyzetet megoldani, és ott találni meg a mindenki számára a legjobb megoldást, mert mindig van, mert a lehetőségeink végtelenek. Mindig választhatunk a között, hogy most ez egyszerűbb, vagy nehezebb, de lehet, hogy jobb lesz a kimenetele, és akkor én mindig azt mondom, hogy oké, érdemes megpróbálni.
Tudod, mint gondolkoztam, hogy egy nőnek, akinek gyerekkorától fogva az a vágya, hogy gyerekekkel foglalkozzon, meg gondolom mellette az is, hogy legyen saját gyereket, hogy mekkora tanítás az élettől, hogy aztán az első gyerekeddel csak ennyi időd
igen.
lesz.
Igen, igen. Hát a legnagyobb tanítónk a gyermekeink. És nekem valóban a kisfiam volt az, aki elindított azon az úton, hogy ezt az egészet én küldetésként az ászlómra tűzem, és azt mondjam, hogy nem érdekel semmilyen akadály, tehát én mindenen át tudok menni. És a saját magamba való hitemet adta vissza azáltal, hogy nekem nem magamért, hanem érte kellett kiállnom. Mert tudtam, hogy érte senki nem fog rajtam kívül. Neki nincs más, én vagyok az édesanyja, és én tudom, hogy mire van szüksége, és én vagyok az egyetlen, aki az érdekeit tudom képviselni. Mert amíg ő megszületett 31 hetesen, és ugyanúgy ott volt a csecsemő intenzív osztályon rakták ugye egy inkubátorba, és akkor azt hallom, hogy ja, az csak a dános. Akkor felébredt bennem az anyatigrés, és akkor én ott voltam. És amikor megkérdezte a nővér, hogy hogy mertem benyúlni, és tisztába tenni, és egyáltalán hogyan tudtam, hogy kell, akkor szépen nyugodtan megmondtam neki, hogy hát úgy, hogy bepisílt, és tisztába kellett tenni. És tettem már tisztába a gyereket, úgyhogy megcsináltam. Mert neki erre volt szüksége, és maga nem volt itt, és én segítettem a munkáját ezzel. Akkor még egy kicsit más volt a hozzáállás így a picen, és nem volt annyira általános az sem, hogy kengurúzni kiadják a babákat, és Hunort, a kisfiamat sem akarták kiadni nekem. Egyrészt azért, hogy Down-szindrómás valószínű, még a születése után csak 99%-ra tudták megmondani, de már tulajdonképpen úgy kezelték, és ugye a Down-szindrómás babáknak ez a hipotónia a jellemzője, ezek a petyhüt izmok, és akkor nem tudnak olyan erőt kifejteni, hogy szopizni tudnának. Másrésztről pedig 31. héten született, és a szoporeflex 35. héten alakul csak ki magzati korban. Harmadrészt fiú, és a fiúk amúgy is lustábbak, és nehezebben lehet őket rávenni. Negyedrészt ugye császáros baba volt sürgőséggel 4 nap vajudás után a szülőszobán, mert annyi ideig ment a húzavona, hogy akkor most szülünk, és akkor oké, most még szuper, még bennmaradt, még akkor visszament, most akkor beindult, most akkor nem. Tehát ez 4 napig történt, és császáros is volt, hamarabb is jött, meg mindent, tehát fölösleges merre rakni. Én meg mondtam, hogy lenne fölösleges. És hogyha van egy célod, és azért te szívedből küzdesz, akkor mindig érkezik egy segítő. Tehát akkor mindig megérkezik az az isteni segítség, és ott volt egy ilyen védőnő, aki egyébként szoptatási tanácsadó, ez a nemzetközileg elismert, és egy nagyon-nagyon helyes, nagyon aranyos, nagyon nagy tudású, és azóta is jó kapcsolatot ápolok vele, és ő segített nekem ezt elérni, hogy de már pedig mindenképpen ezt a babát is merre kell tenni, és mondtam, hogy nekem is erre szükségem van, hiszen ugye én tudtam azt szakmából kifolyólag meg a nevelés kutatásából, hogy ugye annak idején, amikor a szoptatós dajkák, hát ugye nem nekik született gyerekük, hanem az uralkodónak, de mégis tudták szoptatni, hát hogyan lehetséges ez? Úgyhogy a természet és a testünk csodálatos módon van kialakítva, és hogyha ott van egy kisbaba, és megkapja a test az ingert, ami eljut az agyba, és egyébként meg ami a szívből indul, akkor minden beindul a szervezetben, és aszerint, hogy kelljen. Úgyhogy mondtam, hogy az egyetlen dolog, amit én ezért a kisgyerekért meg tudok tenni, az, hogy anyatejet termelek, amihez nekem viszont az kell, hogy én őt érezzem magamon, és meglegyen ez a testi kontaktus. És akkor persze ez volt az első ilyen csoda, aminek így csodájára jártak, hogy hát szopik a Danos.
És ugye az örökbefogadó szülőknél is tök sokszor igen, van ilyen, igen, hogy az örökbefogadó szülő igen, is szoptatja.
Igen, pontosan.
Szóval hihetetlen. És akkor 9,5 hónapig volt itt veled, gondolom az nem lehetett egyszerű 9,5 hónap így, de talán ami utána jött, az sem lehetett egy egyszerű időszak.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
Igen. Tehát 2 hónapot voltunk kórházban, aztán hazamehettünk. Az nagyon klassz volt, de ugye ez csak az egyik dolog volt, hogy tehát megszületett hamarabb, aztán kiderült, hogy Down-szindrómás, aztán kiderült, hogy van valami a szívével is, aztán kiderült, hogy nem csak valami van a szívével, hanem súlyos szívfejlődési rendellenessége van, tehát egy billentyűje sem működik megfelelően, és teljes pitvarkamra is sövény hiánya van, tehát ezt mindenképpen műteni kell, mert nem le, de még nagyon picike volt ugye a koraszülöttsége miatt, úgyhogy el kellett érnie egy megfelelő súlyt ahhoz, hogy meg tudjuk műteni, és hát azért, mert hogy tényleg mindent, de ezt írd és mond, mindent megtettem azért, hogy legyen anyateje, és én azzal tudjam táplálni. Nagyon jól fejlődött, és kicsit hamarabb, mint a vártnál, elérkezett az a súly és az a méret, hogy már meg tudták műteni, és így hamarabb került kórházba, műtétre a sor. Hát ez életem legnehezebb pillanata volt, tehát eleve nagyon óckodom a kórházak és mindenféle beavatkozás iránt, illetve saját magammal kapcsolatban is, ahol megjelenik a vérem, azt nem szerettem látni, és itt, amikor így el kell búcsúzni a gyerekettől, úgy, hogy lehet, hogy nem jön ki többet azon az ajtón, illetve kijön csak nem élve, az nagyon-nagyon kegyetlen dolog. Tényleg úgy, hogy nagyon régóta vártam, hogy anya lehessek, és fizikailag is 8 hónapig próbálkoztunk, hogy Hunor jöjjön, de a gyerekek tudják, mikor kell jönni, és időben érkeznek. Egyébként az érdekességhez hozzátartozik, hogy Hunor 2011-11-én született meg, és akkor megműtötték, és utána ott a posztoperatív intenzív osztályról nem tudott lekerülni, ott egy hónapig voltunk, utána sikerült elintézni, hogy egy másik osztályra, a sima intenzív osztályra át tudjunk menni, és közben folyamatosan azon voltam, hogy egy másik kórházba átvigyük, mert itt olyan állapotok voltak, amit egyszerűen azt mondtam, hogy nem csinálom tovább, tehát, hogy nem erre van szüksége a gyerekemnek. Egyébként majdnem meg is halt, majdnem amputálták a lábát, folyamatosan a tüdejét, fél tüdejét ki akarták venni, csak ugye nem volt olyan állapotban, hogy a műtetet elvégezhessék.
Hány hónapos volt nagyjából?
6-7. És sikerült átvitetni egy másik kórházba, és akkor csak, hogy így értsd a különbséget, ott sírva kérdeztem, hogy és akkor most, hogy ha olyan állapotba kerül, akkor ki fogják venni a fél tüdejét, és rám néztek, azt mondták, hát dehogy is, meg fogjuk gyógyítani. És akkor éreztem, hogy na igen, tehát, hogy ez az a hozzáállás, amire nekünk szükségünk van, és akkor ott hát valóban így is történt, tehát sikerült jutnunk egy olyan állapotra, hogy lekerült az intenzív osztályról a sima csecsemő osztályra, és onnan pedig igaz, hogy oxigénnel, meg monitorral, meg műszerekkel, meg mindennel, de az orvosok segítségével, meg én is tényleg a világot bejártam olyan eszközökért, amiket, hogy haza tudjuk vinni őt, és lehetséges legyen, de haza tudtuk vinni, és akkor még ott otthon töltöttünk egy majd 2 hónapot. Ez is nagyon kemény volt, mert ugye folyamatos oxigén kellett neki, de ahhoz már túl nagy volt, hogy egy ilyen búrát tegyünk a fejére, ahhoz meg túl okos és fejlett, mert ugye folyamatosan foglalkoztam vele, tehát én napi szinten ben voltam vele a kórházba, és akkor is, amikor kómában volt, és akkor is, amikor csak lehetett, én hol meséltem neki, hol mozgattam, hol forgattam. Tehát a másik kórházban ott már ebben nagyon partnerek is voltak a nővérek, míg a másikban csak napi néhány órára lehetett bemenni hozzá, és ott is borzasztó harcok meg helyzetek voltak, de itt támogatták ezt, és örültek neki, hogy ott vagyok, mert tudták, hogy ez fontos, és tényleg csodálva határos módon, amikor kijött a gyógytornász, a harmadik, aki hajlandó volt, mert hogy biztos, hogy csak mint egy darab fa fekszik, és ő nem foglalkozik ilyen gyerekkel, és akkor kijött, és azt mondta, hogy nem hiszi el, hogy ennyi műtét, beavatkozás, kóma, hátrányos helyzet, hogy szív probléma, hogy Down-szindróma, Ezek után ő így megtartja magát, hogy tartja a fejét, és eljutottunk oda, hogy meg tudott fordulni egyedül. Hm. És ez azért volt amúgy nehéz, mert hogy az oxigént szintén kivette azt a kis eszközt, amit az orrába be kellett dugni, zavarta őt, kivette, hm. tehát volt hozzá elég esze. Egyébként tartotta a szemkontaktust, mert ugye rengeteget néztem a szemébe, és beszéltem hozzá, és a csövet, ami az oxigén palackból jött, azt kellett az orra elé tartani 0-24-ben, ugye? Akkor is, amikor alszik, akkor is, amikor megfordul. Tehát kvázi én ott álltam mellette.
Te biztosítottad.
És ezt így van. Igen. És hát volt olyan, hogy ugye a férjem dolgozott, és akkor általában ez csütörtökre volt így, hogyha tényleg nagyon olyan volt a helyzet, hogy már nagyon elfáradtam, nem bírtam, hogy elájultam, tehát hogy ájulásig voltam uh-huh. talpon, és ő hallotta meg, hogy jelez a monitor, hogy uh-huh. én ott fekszem, hogy hiába szólongat, hogy, uh-huh. hogy nem ébredek föl, és akkor hagyott aludni, akkor ő átvállalta azt az éjszakát, illetve péntekenként, mikor hazajött, akkor a szombatot mindig ő vállalta át, aztán vasárnap muszáj volt neki is aludnia, mert hétfőn meg neki kellett dolgozni. Úgyhogy ezt így csináltuk, és pont neki mondtam azt, hogy amikor aggódott, hogy hát a palackkal nem lehet elhagyni a lakást. És ugyan van ilyen kis mobil palack, amit be tudtunk szerezni, hogy azért levegőre ki tudjunk vele menni. De hogy mondta, hogy mi lesz, ha elkezd mászni, meg amikor, hogy fogjuk megoldani, mert amíg a babakocsiba be tudjuk tenni, és mellé állítjuk a palackot, uh-huh. és akkor oda teszem neki a csövet, az így oké. Okay. És akkor mondtam, hogy ezt még nem tudom, de most még nem ott tartunk. Úgyhogy ez volt, aztán kapott egy ilyen húgyuti fertőzést, amiatt kellett visszamennünk a kórházba, és aztán sajnos egyre esett az oxigén szintje, és akkor be kellett mennünk újra, akkor sajnos újra lélegeztetőgépre tették, akkor már hatodjára, hetedjére intubálták, és egyszerűen nem tudták, hogy miért, de nem tudott annyi oxigént felvenni, amennyi szükséges lett volna ahhoz, hogy a szíve jól működjön. És akkor volt egy szívmegállása, amikor újraélesztették. Ez különben nagyon érdekes volt, mert itt megtapasztalhattam azt, hogy az agyunk mennyire durván működik, tehát, hogy egyszerűen nem fogtam fel, hogy mi történik, és így felülírtam a látottakat azon túl, hogy pontosan jól tudom, hogy zajlik egy ilyen, hiszen rengeteg filmet láttam, néztem, és szerintem mindenki látta már azt a jelenetet, amikor a monitoron a szívhang egy csíkká változik, és a sípoló hang. Én akkor teljes lelki nyugalommal mondtam, hogy jaj, kihúzódott a konnektorból a biztos, hogy a monitor. Tehát egyszerűen felülírtam ezt a helyzetet, mert nem, az nem történhet meg, hogy neki megáll a szíve. És ez még az újraélesztésnél is itt mondtam, hogy jaj, hát nem szabad itt az intenzív osztályon így rohangálni, hát ők mondták, hát csak minden nyugodt mozdulattal. És akkor utána kihívott az orvos, és akkor így elmagyarázta, hogy mi történt, akkor leesett, akkor így tudatosodott bennem megint ez az állapot, hogy oké, akkor most vagy megőrültem, vagy nem tudom, mi van, de hogy ez, és akkor hát elmondták, hogy az van, hogy nem bírja a szíve ezt a terhelést, és nincs már minden lélegeztetőgépet kipróbáltak, minden módját, és nem tudnak neki segíteni. Akkor mondtam, hogy jó, akkor vitessük át másik kórházba, vagy külföldre, vagy tüdőátültetés, vagy bármi, legyen egy másik műtét, egy beavatkozás, hát valami, hát nehogy már ne tudjanak neki segíteni. És azt mondták, hogy nem, nincs módja, mert hogy nem tudják pontosan, hogy mi okozza ezt a problémát, és hogy nem tudnak neki segíteni, és egy hónapja van hátra.
Ezt így ki is mondták, hogy igen. Egy hónap.
Igen. De nem volt egy hónap, mert itt már egy kicsit összefolynak az emlékek, nem tudom, hogy mennyi idő telt el, de volt egy nap, amikor este nagyon nem akartam eljönni tőle, és nagyon rendesek voltak a kórházban, mert olyan 10-ig mindig megengedték, legalább 10-11-ig, hogy ott legyek vele, tehát a lehető legtovább, és utána mentem haza aludni, és akkor reggel 6-kor, 7-kor, 8-kor, attól függ, mikor sikerült már beérni hozzá, és nagyon nem akartam eljönni, és úgy jöttem el, hogy ne mondjanak le róla ezzel a mondattal, és emlékszem, hogy egész éjszaka telefonálgattam, hogy van, és mi van, és rendben van-e, és a nővérek minden egyes alkalommal nagyon kedvesen elmondták, hogy most ugyanúgy fekszik, és hogy nyilván komában volt, lélegeztetőgépen, semmi nem történt vele, elmondták, most megfordítottuk egy kicsit, most a bal oldalán van, és akkor olyan annyira jól esett, hogy ezeket mondják, bár gondolom, hogy milyen érzés lehetett nekik, hogy óránként megkérdezem, hogy mi van vele, hát mi lenne. De tényleg le a kalappal előttük, és akkor reggel mondtam a férjemnek, hogy ne menjen dolgozni, hanem jöjjön be velem a kórházba, és hát addigra már megismerte, hogyha ha én mondok valamit, akkor azt nem véletlenül mondom, úgyhogy beszólt, hogy nem megy be, elindultunk, és akkor menet közben már hívott a doktor úr, hogy siessünk, mert vérzik a tüdeje, és hogy most fog megtörténni az, hogy ezt nem fogja bírni. És hát akkor eldönthettem, hogy élesszék-e újra, vagy nem kockáztatjuk meg azt, hogy sikerül, vagy nem, és ha igen, akkor esetleg csak 5 percre, vagy egy órára, vagy egy napra. És sokkal jobban szerettem volna elkísérni őt, és a karomban tartani, és vele lenni, mint sem, hogy különböző tortúrának kitenni újra. Úgyhogy lehetővé tették, hogy ott az ágy mellett az ölemben tarthattam, és törölgettem a kis arcát, a vért, a magam könnyeit, és a férjemmel együtt, és a születésénél nem is, de a más világra születésénél végig ott voltam. Ez az utóbbi időben már így van, hogy én már nem sírok, és akinek elmondom,
az sír.
És ezzel is szeretném azt mondani és biztosítani téged és mindenkit, aki ezt hallgatja, hogy a szeretet valóban úgy működik, hogy amikor feltétel nélkül, és tudjuk azt, hogy annak a másiknak mi a jó, amikor adni akarunk és nem kapni, amikor nem önző, hanem önzetlen, és tiszta lélekkel kapcsolódunk a másikhoz, nem pedig a saját hiányainkat akarjuk pótolni. És én tudtam, ott voltam vele végig a 9,5 hónap alatt, szinte minden percében, hogy neki ez megváltás lesz. Én tudtam azt, hogy ő már jó helyen van, és tudtam azt, hogy ami most nekem nagyon fáj, az az én jövőképen. És valahol a szívem mélyén, és ez lehet, hogy nagyon durván fog hangozni, de örültem neki, hogy véget ér a szenvedése. Elképesztő dolgokon ment keresztül, és több ízben megmutatta, hogy milyen csodákat képes az ember meglátni. Megmutatta azt, hogy milyen az, amikor tényleg mindenki lemondott már róla, és ott volt a halál torkában, és még a papunk is eljött, és az utolsó kenetet is feladta neki. És elbúcsúztunk tőle, és már akkor sikerült egy éjszakán át imádkozni, meditálni, révedni, minden is történt akkor, de elengedni őt, és nem ragaszkodni ahhoz, hogy ő ebben a testben éljen itt. És pontosan jól tudtam azt, hogy ő azért jött, hogy engem tanítson, és hogy nekem valami olyasmit adjon, ami ahhoz szükséges, hogy én az életemet tovább tudjam élni. És És tudtam akkor is azt, hogy ennek megvan a maga értelme és oka és célja, ami sokkal magasabb rendű, mint sem az, amire én most rálátok. És ez nem egy gonosz Isten műve, hanem valami olyan számunkra érthetetlen, feltfoghatatlan, magas szintű intelligenciának a tudatos tanítása, vagy próbája, amit nem véletlenül én kaptam. És innen gyökerezik minden, amikor erre visszagondolok, hogy meg visszakérdeztek sokan, hogy de hát hogy tudtam meg, hogy de hát miért, és hogy pont én, és hogy ezek a kérdések igazából fölöslegesek. Mert erre mondják azt, hogy az idő minden sebet begyógyít. Nem is az, hogy a sebet gyógyítja be, de hogy ad egy megértést. Amikor tudunk egy picit magasabb szintről tekinteni valamire, akkor ugye nem abban a szűk látókörben látjuk, hanem holisztikusan, minden szemszögből át tudjuk látni, és meg tudjuk érteni az értelmét. És én velem azóta is itt van ő. Nincs itt testben, és ez nagyon fura a mai anyagelvű világban és materiális világban azt mondani, hogy én ugyanúgy szeretem őt, és ugyanúgy érzem, hogy ő szeret és támogat, és rengetegszer tudom, hogy segít. Tudom, hogy ő küldte a kislányomat rögtön utána, mert alig egy hónap telt el, és én már terhes voltam.
Ez nagyon durva egyébként, ezen is gondolkoztam, hogy ott, ahol mi találkoztunk, ott elhangzott egy hasonló történet, ami annyiban volt más, hogy ott az édesanyja már másodjára volt, tehát hogy a második gyereket veszített el, a második gyermekét, és hogy ő mondta, hogy neki kapaszkodója volt, hogy ott volt egy nagyobb tesó, akit fel kell nevelni, aki miatt nem hullhat szét, és hogy neked úgymond nem volt egy ilyen szintű kapaszkodó. Szóval, hogy teljesen jogosan mondhattad volna, hogy te ott széthullasz, és azt mondod, igen, hogy hát itt vége.
Hát álltam ott én is, hogy most akkor én megőrülök, és most ide ledobom magam a földre, elkezdek vergődni, üvöltözni, sikítózni, nem, tehát, hogy így meg akartam bolondulni, meg el akartam veszíteni a józan eszemet, hogy ezt nem tudom épésszel felérni, vagy kiugrom az ablakon, vagy vízbe folytom magam, vagy, tehát, hogy így megvolt ez a határ, hogy akkor most valamilyen szinten, de véget vetek ennek az életnek, mert ez egy akkora fájdalom, hogy nem tudok tovább ezzel együtt élni, én nem tudok tovább így működni. Uh-huh. És ott voltam azon a határon, és akkor az a nagyon erős érzetem volt, hogy nem, ennek nem lehetett ennyi a vége, és nem itt a vége, és itt még van valami. És ami még itt tartott, az a férjem, hogy a férjem is elvesztette a gyermekét, és hogyha ő még elveszti a feleségét is, mert én úgy döntök, mert ez egyszerűbb lenne, mert ez olyan kézenfekvő, hogy én nem tudok, mert azt mondani, hogy nem tudom, az megold mindent. És akkor azt mondtam, hogy de akkor én most ennek utána járok, hogy miért kellett ezt nekem megélnem, miért kell itt lennem, és mi a dolgom. És hogyha ezt túlélem, és még itt vagyok, és a mi jó Isten nem mondja azt, hogy na, gyere a gyereked után, akkor dolgom van.
És mint Scarlett O'Hara a napokat éltett túl, és minden pontosan nap egymás után.
Igen, és tényleg, amikor egyik reggel arra ébredtem, hogy rohantam a WC-re, kidobtam a tacsot, és tudtam, hogy itt van. És akkor rohantam a patikába terhességi tesztet venni, hát ilyen nagyon kis halványan, de mintha valami már derengett volna. Úgyhogy alig vártam, hogy mehessünk az orvoshoz, hogy tényleg ott van-e. De annyira tudtam, és annyira tudtam, hogy lány, és annyira tudtam, hogy a legnagyobb kincs a világon, úgyhogy, és hogy ez az a kincs, úgyhogy ezért lett Kincső a neve. És azért mondom, hogy terhesség, tudom, hogy sokkal szebben hangzik a várandóság, meg az áldott állapot, de hogy ez nekem nagyon terhes volt. mert folyamatosan lelkiismeretfordulással küzdöttem amiatt, hogy nem örülök eléggé annak, hogy ő itt van, mert sírok amiatt, hogy a kisfiam nincs itt. És ez bennem egy borzasztó nagy feszültséget generált, és akkor emiatt bántottam magam, megpróbáltam a lehető legjobban elnyomni a gyászt magamban, és azt hittem, hogy ez sikerült is, de az érzéseket nem lehet elnyomni és elfojtani. Ez vagy belül, vagy kívül rombol, és engem belülről rombolt. És akkor derült ki utána, hogy rákos vagyok.
Miután megszületett már a kislány?
Akkor már terhesség alatt észrevettem egy csomót a vállamon, az egyre nőtt és fájt, de annyira csak kincsővel akartam foglalkozni, hogy ezt így 3 évig növesztettem, addig már 3 csomó volt az egy helyett, már szabad szemmel is látható volt, és elég fájdalmas volt ahhoz, hogy azt mondjam, hogy oké, 3 éves, most már talán ránézhetünk erre, hogy ez micsoda. És persze nem jöttem rá így rögtön, ezt is csak így utána. Ez 2017-ben volt, úgyhogy volt időm ezen is elgondolkodni, hogy miért is kaptam a bal vállamra egy olyan csomagot, ami mindig figyelmeztet arra, hogy bizony a halál itt ül a bal vállunkon, és az életünk része, és a döntéseinket ez szerint kellene meghozni. És az érzések azok mind jogosak. És jogom van azt érezni, és ezt elhazudhatjuk. Csak így is, úgy is kiderül előbb vagy utóbb.
És hogy sikerült ezt a dolgot leküzdeni?
Hát akkor, amikor ez kiderült, akkor ugye egyből mondták, hogy műtét, illetve egy ilyen onkotím döntött a sorsomról, hogy ez most akkor sugár, vagy kemó, vagy műtét, vagy várunk, vagy mi csinálunk. Ez egyébként egy embertelen dolog, nem tudom, hogy akinek volt ebben része, beszéltem már olyan emberrel, szóval elmész egy ilyen alkalomra, ahol néhány orvos összegyűlik, és akkor ott így megosztják, szorozzák, hogy akkor mi legyen vele. Tehát ugyanazt éreztem, mint amikor a kisfiam lábát le akarták vágni, és akkor mondta nekem a doktornő, de hát anyuka nem érti, hogy ez egy beteg láb. És akkor én néztem rá, hogy hát nem, ne ragudjon, nem, ez nem egy beteg láb. Ő a kisfiam. Ő a gyerekem. És a doktornőnek van gyereke? Mert akkor szerintem ő nem érti. És úgy ugyanez, hogy akkor ezt mikor vettem észre, meg hogy, meg mi, és miért nem jöttem hamarabb orvoshoz, és akkor most akkor műtsük, vagy nem műtsük, nem, ez bőrgyógyász, nem, ez sebész, nem, ez kemó, nem, ez sugár. És akkor, hát, hogy ez. Jó, mégiscsak szarkóma, akkor mégiscsak sebészet akkor. És akkor megműtöttek, akkor kiderült, hogy ez egy ilyen nagyon ritka típusú a daganat, évente egyet diagnosztizálnak Magyarországon, szemben a merákkal, ami azt hiszem valami több ezer, és akkor ez egy ilyen lassú lefolyású, szóval tök nagy mázdin van, hogy nem jöttem hamarabb orvoshoz, és ez, és hogy hát olyan kis nyúlványai vannak, ami nem látszódik szabad szemmel, csak majd a szövettan van, úgyhogy most kivesznek egy ilyen 7x10 centis négy szöget vagy téglalapot a vállamból lefelé 2 centi mélyen, és akkor majd néhány ilyen csonthártya, meg szövetek, meg nyirokcsomók, meg mit tudom én miket, és akkor, hogyha azokban már nincs, vagy úgy nem látszik benne, akkor jó, és hát, hogyha tudják, bezárják a sebet, ha pedig nem, akkor majd egy ilyen műbőrt tesznek rá. Hát mondom, mert ez nagyon jó hangzik. Először azon is el kellett gondolkodjak, hogy egyáltalán belemenjek egy ilyen beavatkozásba az előbb említett dolgok miatt, hogy én ettől így nagyon óckodtam, nagyon féltem, nagyon nem akartam, hogy elaltassanak, hogy elvegyék a tudatomat, hogy egyáltalán felébredek-e, hogy különben is. És akkor jó, beleegyeztem a műtétbe, összetudták zárni a sebet, lett egy nagy vágás a vállamon, és akkor azt mondtam, hogy jó, szuper, akkor ez a része volt az, amit nekem meg kellett ezért tennem, és akkor minden rendben lesz, és így újra felépítettem magamba, hogy aki kérdezte, hogy mi ez a nagy vágás a vállamon, akkor mondtam, hogy hát belekeveredtem egy ilyen utcai harcba, és előkerült egy szamurájkard, és akkor így elviccelődtem, aztán hát így jött a hír, hogy hát újabb műtétre lesz szükség, mert még mindig találtak olyan szöveteket, amik így nem. És akkor megint összeomlottam, hogy nem. Tehát újra ugyanott tartottam. És akkor persze következett az újabb műtét, amit már nem tudtak nyilván összehúzni, mert nem volt annyi bőr, tehát rákerült ez a műbőr. Nem részletezem, hogy nagyon szörnyű állapotok voltak, meg magán az onkológiai intézetben is, meg emberileg is, meg minden szinten. És aztán végre kiderült akkor, hogy jó, akkor nincsen több, úgy néz ki, akkor be lehet venni, akkor le a műbőrt bezárni, akkor levenni valahonnan bőrt rólam, és akkor azt a bőrt pótolni, és akkor ezt megcsinálták. De addigra már így ugye túl voltam ezeken a műtéteken, és annyira megviseltek ezek az altatások, hogy az orvos is mondta, hogy hát bár elég érthetetlen, hogy engem az altatás jobban megvisel, mint a beavatkozás, és hogy hát én ugyan mondtam, hogy én szeretnék helyi érzéstelenítést, de hát ez akkora nagy műtét, hogy nem is biztos, hogy annyit tudnak adni, és hogy hát, de mivel ennyire, tehát nagyon sok dupla adag altatót kellett adni, pedig nem vagyok egy nagy darab, meg tényleg iszonyatosan stresszeltem, és féltem, és nem akartam ezt, hogy elaltassanak, hogy inkább tudatomnál legyek, inkább minden fájdalmat elviselek, csak ne altassanak el. És akkor mondta az orvos, hogy akkor így vállalja, hogy helyi érzéstelenítésbe csinálja meg ezt, úgyhogy hát ez azért elég durva volt, mikor így lenyúzták a bőrömet, de hát kaptam érzéstelenítőt, de így sem volt kellemes, úgyhogy így el lehet képzelni, hogy a régi középkorban ez így milyen lehetett, mikor embereket megnyúztak élve. És aztán befették, és most már így minden rendben van. Ezután sugárterápiát javasoltak. Ezt viszont már visszautasítottam, mert akkor ott, amikor ennek a megbeszélése zajlott, akkor olyan szintű embertelen bánásmódban, megaláztatásban volt részem, ami így megerősített engem abban, hogyha nekem még egyszer ebbe a kórházba be kell tenni a lábamat, akkor én abba fogok belehalni, nem abba, hogy nekem a vállamon van, vagy volt egy ilyen probléma. Úgyhogy nem vállaltam, és azóta egyszer elmentem egy magánbőrgyógyászhoz más miatt, aki mindenáron szeretett volna meg ultrahangozni, és mint kiderült, a nem magánrendelése ott van a kék golyóban, úgyhogy akkor még elmentem, de az csak megerősített benne. Ő ott nagyon elkezdte mondani, hogy de hát azt a sugár, az nagyon kell. És én mondtam, hogy na jó, akkor viszontlátásra. Most találkoztunk utoljára. Úgyhogy így, és akkor szépen így tudtam azt, hogy minden testi tünet a léleknek a jelzése, és én ebben hiszek, és azt gondolom, hogy maga a testnek a helye is, tehát a test rész, hogy hol van, hogy a váll, amin ugye cipeljük a terheinket, hogy a bal váll, ugye az a női, az anyai oldal, önmagunk. És ugye nekem az anyámmal sem ideális a kapcsolatom, hogy így szépen fogalmazzak. Úgyhogy ez mind segített abban a megértésben, hogy ez miért volt szükséges, és mit tanított nekem.
Hát és azóta semmi nem történt?
Nem.
Ezzel? És eltelt? 6 év? 5 év?
Hat. Most már 6.
És semmi tüneted nem nőtt, nem vagy rosszabban?
Nem. És igen, nem.
De ezekkel elkezdtél tudatosan foglalkozni, igen. Kiadni magadból, megoldani.
Igen, és azt gondolom, hogy erre mindenki képes, és ez lenne a lényeg, hogy ezt kellene megérteni, hogy ne adjuk ki a kezünkből az irányítást, se a gyerekünkkel, se magunkkal kapcsolatban, mert mindenre képes az a gyerek, akiben hisznek, és ha hiszel önmagadban, akkor te is bármire képes vagy.
amikor először találkoztunk, is rózsaszínbe voltál, és most is rózsaszínbe vagy, és végig mosolygod a beszélgetést, és tök rosszul érzem magam, hogy én meg itt sírok, és próbálok a beszélgetés egyben tartójaként nem sírni, meg itt lenni, meg fókuszálni, meg mosolyogni. És hogy... Tehát ez valami hihetetlen, hogy ennyi mindent kaptál, és hogy tényleg itt vagy, és mosolyogsz, és előre nézel, és céljaid vannak, és csinálod, és rendíthetetlen vagy, talán ez az a szó, ami eszembe jut veled kapcsolatban.
Igen. Ez is nagyon érdekes, hogy tényleg nagyon szeretem a rózsaszínt, a kedvenc színem, és ezt később tudtam meg, én is itt a nagy önismeret, meg spirituális út során, hogy a szívcsakrának a színe a rózsaszín, és a zöld egyébként, és ebben blúzban is vannak zöld virágok is, meg rózsaszínek, és ugye ahhoz, hogy a szívcsakrának a működését segítsük, vagy minden csakrának, ahhoz tartozó színnel tudjuk ezt elősegíteni. És igazából én már akkor elkezdtem foglalkozni így egy picit az ezotériával, vagy az ilyen alternatív megoldásokkal, amikor meghalt a nagypapám 18 évesen. Az egyetlen olyan ember, akire én nagyon felnéztem, nagyon szerettem ott lenni Kaposváron náluk, ő egy katonatiszt volt egyébként, és ott mindig úgy éreztem, hogy ott igazságosan bánnak velem. Nekem előjogom volt azzal, hogy én az elsőszülött unoka vagyok a négy közül, és otthon mindig én voltam a okos enged, ha már szenvedte, vagy a nagyobb, neked kéne tudnod, és persze ő volt, meg ne fogd rá, meg stb. És ott nem ez volt, és nagyon-nagyon szerettem őt, és mielőtt meghalt, akkor azt mondta, hogy tudod, nagyon szeretnék ott lenni az esküvődön, de most kanderozom a halállal, és eddig én állok nyerésre, de nem tudom, mi lesz holnap. És ez a mondat azért nagyon sokat jelentett nekem az én saját hozzáállásomon, és ugye utána derült ki, hogy laktózérzékeny vagyok, mert mindenféle gyomor problémáim adódtak, és hát ez is olyan beszédes, hogy hát nem tudtam megemészteni ezt a dolgot, és ezért így a testi tünetek formájában ez megnyilvánult, és aztán ugye több ízben találkoztam még így a halál arcaival, mert aztán a nagymamám, akivel együtt laktam, amikor a férjemmel megismerkedtem, ez a másik nagymamám, nem a kaposvári, őt nagyon megviselte a kisfiam halála, és folyamatosan próbált engem támogatni a lényével, és mindig mondogatta, hogy megsegít a Jóisten, meglátod, és hogy imádkozott értem, és nekem nagyon szoros volt vele a kapcsolatom, és amikor megszületett én mindig azt mondogatta, hogy ő már csak addig él, amíg megszületik a gyermekem, és valóban így volt, hogy amikor hazahoztuk a kórházból Kincsőt, akkor rá két napra vagy háromra elment a férjem érte, hogy láthassa, akkor ő már nem tudta magát ellátni. Tehát jött neki az étel, meg nem igazán kelt ki az ágyból, tehát ellátta magát, meg úgy eléldegélt egyedül, de már így nem nagyon csinált semmit, és aznap fölkelt, csinált nekem rántott húst, ilyen főtt sült krumplival, mert én azt szeretem, mert a kismamának enni kell, mert kell nekem az erő és az energia, és elhozta, és fogta a kislányomat úgy, hogy már maga is alig tudott ülni, és ott volt az ölében, és őszintén mosolygott, szerencsére lefényképeztük, imádom ezt a képet, és utána hazament, elesett, és két nap múlva meghalt.
De még találkoztak.
Így van, igen.
Egy pár hete jött velem szembe a közösségi médiában egy ilyen idézetszerűség, hogy nem a te hibád, a te felelősséged. Uh-huh. És hogy ez annyira fontos, és hogy szerintem ezt az egész esemény láncolatot, ahogy te ezeket a traumákat, történéseket feldolgoztad, hogy mindezek ellenére úgy élsz, ahogy is azt teszed, amit. Szerintem ez egy iszonyatosan példamutató, és tényleg azt mutatja meg, hogy az önismeret az nem egy trendi dolog most, hanem az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tényleg nagyon fontos foglalkozni magunkkal, és nem elhinni, hogy birka módjára beállunk a sorba, és ugyanúgy élünk, ugyanazt csináljuk, ugyanúgy viselkedhetnek velünk, ugyanazt szeretjük, ugyanaz lesz nekünk jó, mint bárki másnak, vagy éppen a gyerekeinknek. Igen. Úgyhogy szerintem, ahogy olvastam, hogy a weboldaladon is nagyon sok szülővel együtt lehetünk hálásak annak, hogy te ezt csinálod, amit, hogy így csinálod, és tényleg csak azt tudom mondani, hogy ez igen, hogy mindezek után te ezt így, és ilyen mosolyogva, és annyira szeretném megmutatni a hallgatóknak, hogy tényleg csillogó szemmel mosolyogva ülsz még most, és ugye nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen őszintén tudtunk ma beszélgetni.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Nagyon szépen köszönjük a hallgatóknak, hogy ti is itt voltatok velünk. 2 hét múlva új beszélgetéssel folytatjuk. Sziasztok!
Sziasztok!
Ha tetszett ez a beszélgetés, akkor keressetek rá az Ez Igen Podcastra Facebookon és Instagramon is, és kövessetek ott is, hogy ne maradjatok le a következő epizódról. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.